Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief. Ma nem érkezünk új beszélgetésekkel, hanem két korábbi beszélgetést ismétlünk. Először arról lesz szó, hogy a social médiában van-e a márkáknak más lehetősége a szórakoztatáson túl, érdemes-e a szórakoztatáson, vicceskedésen túlmutató tartalmi stratégiával jelen lenni a social média felületein a márkáknak. Vendégünk Bódi Zsófi, a Mediátor Socials Operations Leadje. Zsófit követően pedig Vavreg Balázs Direct Response Copywritert hallgathatják. Vele arról beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepeket vesz át a marketing kommunikációban az emberektől, és melyek azok a feladatok, azok a teendők, alkotások, amelyek mindig az embernél fognak maradni, vagy legalábbis érdemes a humán kollégáknál hagyni a reklámozásban és a marketing kommunikációban.
Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
Folytatódik a Rebrief Bódi Zsófiával, a Mediátor Social Operations Leadjével. Köszöntünk, Zsófi!
Szia, Bence! Hello, hello!
Zsófi azért csatlakozott hozzánk, mert egy picikét megpróbálunk rendet tenni a közösségi média, social platformok, márkák és szórakoztatás témakörében. Kiinduló pontunk az, hogy általában a legtöbb social média szakember azt mondja, social platformokon, közösségi felületeken a márkáknak szórakoztatniuk kell, az emberek azért vannak ott, hogy szórakozzanak, és szerintem elég gyakran ezt is csinálják a márkák. Neked mi az érzésed? Megfogadják ezt a tanácsot különben a márkák? Vagy ez nem is egy jó tanács? Távolabbról kéne kezdeni?
Hát, kötelességem távolabbról kezdeni, de alapvetően azt gondolom, hogy ha meg is fogadják, akkor picit a nagy többség, és természetesen vannak nagyon jó üdítő kivételek, azok loholnak ezután a szórakoztató ipar után, és nem veszik figyelembe, hogy van csomó más dimenzió, ami mentén elindulhatnának, de alapvetően ma már nem tudunk nem szórakoztatni szerintem a social platformokon, főleg, hogy az utóbbi időben a short form videó olyan szinten teret nyert, mint formátum, hogy nem tudsz nem a legszórakoztatóbb műfajban kommunikálni.
Azt mondod, hogy egyszerűen, ha socialra megy egy márka, akkor úgyis videózni fog, és hogyha valaki videózik, akkor az azt jelenti, hogy az a videó az legalább valamilyen szinten szórakoztató lesz, tehát gyakorlatilag nincs is nagyon más dimenziója a social tartalmaknak.
Természetesen van más dimenziója, és már nem is beszélhetünk nagyon organikus terjedésről, ugye ezt már párszor szerintem előttem is elmondták ebben a műsorban, hogy mindent hirdetni kell. Nyilván segítheted abban a hirdetésedet, vagy a tartalmadnak a terjedését, hogy olyan formátumot fogsz választani, amit az emberek nagyobb valószínűséggel vagy szívesebben fogyasztanak, és hát nyilván az egy nyílt titok, hogy leghatékonyabban át lehet adni az információt a short form videóval, audiovizuális stimulus, és így ki is nyitnám akkor a kérdést, a kedvenc veszőparipámat, a dopamin termelést, amiről már nagyon sokat beszélgettünk így a szakmai berkekben is, hogy mennyire más stimulust jelent az agy számára a short form videó, és hogy mennyire tud veszélyes lenni. És
mondtál, mielőtt készültünk a beszélgetésre, mondtál hasonlatokat. Az egyik a szerencsejáték volt, a másik a sport. Az egésznek ugye az a lényege, kicsit szenvedsz, aztán utána ez a jutalmazó hormon, a dopamin felszabadul a szervezetedben. Ennek mi köze van a social médiához?
Alapvetően a jutalmazó központunk az úgy működik, hogy valóban kell hozzá egy pici szenvedés, de ezt fordíthatnánk le úgy is, hogy befektetett erőfeszítés vagy energia, és mivel ez egy nagyon egyoldalú, igen, ilyen passzív befogadói tevékenység, maga a short form videóknak a görgetése, ezért az agyjutalmazó központjában ezek a píkek, ahogy mondjuk felszökik a dopamin egy nagyon vicces videónál, minél több ilyen videót nézel meg, az a pík annál alacsonyabban lesz, és ezért kell néha detoxot tartani, vagy szüneteket tartani.
Tehát az a ciklus, hogy elindul egy videó, értelmezem, megértem belőle a viccességet, humort, szórakoztatóságot, érdekességet, stb., és mikor megértettem, akkor jön a dopaminlöket. És nyilván egy rövid videó esetében nagyon lerövidül ez az idő, amíg ugye értelmezem, tehát a befektetett energia szakasz nagyon lerövidül, és a löketek egyre sűrűbben vannak egymás után.
Így van, így is lehetne mondani. Most lehet, hogy egy orvos az ilyen ráncolt homlokkal szemöldökkel nézne ránk, hogy ezt tényleg nagyon lebutítjuk. Nyilván itt, mivel nagyon rövid idő alatt dolgozunk fel az információt, és nem is várjuk meg sokszor, hogy a teljes tartalmat megértsük, hanem az első benyomások, az első rácsatlakozunk egy poénra, értjük, mi az insight benne, és már pörgetünk is tovább is. Igen, ezekből a píkekből van nagyon sok sűrűn, és mivel ez egy napi szintű tevékenység, minden nap is akár több órát töltünk vele, ezért egyszer csak amit az angol is mond, ez a brain rot, ez abszolút igaz, elfárad az agyunk egyszerűen. És utána, amikor másnap megnyitjuk ugyanazt a platformot, ugyanolyan, nem tudom, humor levelön van a tartalom számunkra, már mégsem üt akkorát. És szépen lassan egyre, ez a, megint csak egy angol szóval élnék, de inkább ezt most kippelem, tehát fáradtság, ez a fáradtság lép be az ember elmében, hogy már nem hoz olyan boldogságot, olyan örömöt, vagy olyan kielégülést egy tartalom. És azért hoztam párhuzamot, vagy vontam párhuzamot a sportolással, mert ott, és sokan gyűlölni fognak ezért, de nyilván az, hogy edzed az izmaidat, az fájdalommal is jár, szenvedéssel is jár, de a végén mégiscsak van egy nagyon pozitív hozzáadott értéke a napodhoz, meg a közérzetedhez, és nyilván itt ez a munka, ez egy kiemelődik a képletből.
Értjük a dopaminnal kapcsolatos működést, de ez... Értjük most már a dopaminnak a mechanizmusát, de mit kell erről gondolni a márkagazdának? Ebből a dopamin ciklusból, ebből a rutinból egy márkának meg kell próbálni kitörnie valami más logikával érdekessé tennie magát, vagy pedig ez azért fontos, mert ez egy olyan adottság, amihez minden márka kommunikációnak alkalmazkodnia kell a közösségi médiában.
Bizonyos mértékig szerintem érdemes hozzá alkalmazkodni, de ne erre építsük a teljes social kommunikációnkat. Legyenek olyan tartalmaink, amik több információt hordoznak, és mélyebb mondani valójuk van a márkáról, a szolgáltatásról, a márka hitvallásáról, vagy krédójáról, de mellette nyilván számolnunk kell azzal, hogy kellenek az olyan tartalmak, amik rövidek, ütősek, van benne valami húk, ami miatt végig fogja nézni, vagy netán még több videót is végig pörget a mi oldalunkon.
Van-e abban eltérés, hogy a különböző közösségi média platformokon mennyire kell megfelelni ennek a szórakoztatási igénynek, a dopamin igényeknek?
Hát ezt valamennyire a platformok is alakítják, ahogy elnéztem az elmúlt években, pont a LinkedIn-ről beszélgettünk, hogy egyszerűen megnyitom, és már sokszor nem tudom, hogy melyik platformon járok éppen. Főleg desktop nézetben, hogy ez most Facebook, Instagram, de ez nyilván vannak azért árulkodó jelek, de hogy betört a short form, és ez a fajta vlogolás, közlékenység a LinkedIn térbe is, ez abszolút látszik, hogy egyre jobban összemosódnak ezek a határok.
De így meddig tarthat ennek a... Meddig lehet elmenni a szórakoztatással? Nem inflálódik-e el ez a fajta logika, ez a fajta dramaturgia, amit ebben a tartalomkészítésben csinálunk?
Hát, ha ezt tudnám erre a választ, akkor jövendőmondó lennék. Szerintem mindennek, minden lufi kipukkan egyszer, de szerintem maga a videós tartalomforma az ciklikusan, de visszatér, nem véletlenül. Az, hogy most éppen álló és rövid formátum, az, de már ebben is annyira széles a spektrum, tehát most már egy 60 szekes videó is tud működni, nyilván nagyon sok mindentől függ, hogy van felépítve, de tényleg maga a tartalomszerkesztés is egy dramaturgia mentén épül fel, tehát egyszerűen át kell gondolnod, hogy mit szeretnél mondani. Nyilván ez nagyon sok applikáció, most ha csak a CapCutot említem, szinte kiszolgál. Tehát szinte scriptet se kell írnod, bedobálod a footage-eket, és összerakja neked úgy, hogy nem is kellett gondolkodnod magán a forgatókönyvben, mert ad egy ívet. Mert hogy felülünk a trendekre, videók zenére vannak vágva, templétek elő vannak így ezáltal készítve, szóval egyre kevesebb befektetett energiával tudsz felülni erre a vonatra, csak szerintem nem érdemes.
Miért nem érdemes? Akkor mit érdemes csinálni?
Szerintem fontos, hogy amellett, hogy az ember, vagy a márka, nem az ember, de a márka mögött álló emberek, akik a tartalmakat készítik, lássák azt, hogy érdemes egy pontig felülni erre a vonatra, és az időbeliségi dimenziót figyelembe véve gyorsan reagálni, hogyha felhasználóknak van egy véleménye a termékedről, amit termék előnyét tudsz kovácsolni, vagy a kommunikációdban előnyét tudsz kovácsolni, azzal legyél éber, figyeld a kommenteket, legyél velünk nyitott egy párbeszédre, reagálj a reakcióikra, a kérdéseikre, tényleg a Redditről már beszélt előttem az egyik kedves kollégám, és nekünk is nagy fejtörést okozott az, hogy hova tegyük a Redditet ebben a koordinátarendszerben, és láttam egy-két nagyon-nagyon jó, kiváló példát arra, hogy hogy kell jól használni. Annyira community-based a Reddit, hogy pont arra jó, hogy olyan insight-okat szedj onnan ki a szolgáltatásodnak, amit aztán a kommunikációdban iszonyú nagy előnyét tudsz kovácsolni. Most nemrég láttam egy DAV példát, ahol out of home reklám lett Reddit kommentekből, amit az emberek írtak, egy nagyon népszerű, azt hiszem valami...
Óriás plakát reklám.
Így van, óriás plakát reklám. Konkrétan egymás párba állítva két komment, az egyiken panaszkodnak a szagára a terméknek, a másikon meg magasztalják, hogy milyen jó. És hogy egyszerű, de felhívja a figyelmet, és pontosan emlékezni fogsz arra, hogy az milyen termék volt, tehát iszonyúan kreatívan fel lehet használni, és most nem csak az öncélúság miatt, hanem figyelni, és úgy fejleszteni a termékedet, és visszacsatornázni az emberek véleményét, gondolatait a termékedről a te saját social kommunikációdba, hogy ezzel is egy narratívát tudsz teremteni, vagy birtokolni.
Ha jól értelmezem, akkor a te tanácsod az, hogy a márkák azok ne abba gondolkodjanak, hogy hú, van egy márkaüzenetem, és azt hogyan tudom szórakoztatóan, vagy még szórakoztatóbban tálalni, hanem inkább azt keressék meg, hogy az a márka, az a téma, arról az emberek mit beszélnek, mit alkotnak, mit mondanak róla a social platformokon, és azokba a beszélgetésekbe, diskurzusokba csatlakozzanak be inkább?
Vagy annak a diskurzusnak a momentumát megragadva azt formálni egy tartalommá, vagy egy márka üzenetté. Tehát igen, egyébként jól összefoglaltad, Bence.
Hogyan érdemes ennek nekiállni? Hogyan álljunk neki egy social tartalom, social stratégia elkészítésének, hogyha elengedjük a szórakoztatás kényszerét?
Szerintem az még a régi iskolából egy valid gondolat, hogy legyen egy krédója a brandnek, vagy a terméknek, ami mentén elkezd gondolkodni, hogy milyen területeken tud autentikusan megszólalni. És ezeket a területeket kell utána megint csak egy angol kifejezésnek ónolni, és azt megnézni, hogy ezekhez a területekhez milyen formátumokat, milyen üzeneteket tud társítani, és amentén lebontani a kommunikációját. De hát nincs egy one size fits all megoldás erre, természetesen ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, bonyolult, és minden márkánál vagy terméknél változatos.
Az előzőekben Bódi Zsófiát, a Mediator Social Operations Lead-jét hallhatták, és most folytatódik a Rebrief Vavreg Balázs Direct Response szövegíróval, akivel arról beszélgetünk, hogy a mesterséges intelligencia milyen szerepet kap a marketing kommunikáció tervezésében és kivitelezésében.
Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Bankó Bence interjúja.
Vendégünk Vavreg Balázs, Direct Response Copywriter, szövegíró, akit azért hívtunk el, mert Balázs is láthatóan, hírleveléből láthatóan elég sokat foglalkozott azzal, hogy így a marketing feladatokat és a marketing folyamatokat hogyan alakítja át az AI, és úgy gondoltam, hogy érdemes lesz vele arról beszélgetni, hogy mi az, ami az embereknek marad a marketingben, és mi az, amire tényleg jobb a gépeket, mesterséges intelligenciát, automatizációkat használni. Köszöntünk a műsorban.
Köszönöm a meghívást.
Amikor már a Google hirdetés kezelője is egyre kevésbé ösztönzi azt, hogy az ember konkrét hirdetés szövegeket írjon bele, és helyette a rendszer ír szövegjavaslatokat, és alapvetően a sugó is azt ajánlja, hogy a rendszer javaslatait használjuk, akkor az látszik, hogy az ilyen kampányok fejlesztésébe, tervezésébe egyre kevesebb tér marad a kreatív szakemberek számára. Te érzed azt személy szerint, hogy szűkül neked a tér?
Nem igazán, azt tapasztalom, meg a kollégákon is ezt látom, hogy egyre több munkánk van, csak ez más jellegű. Tehát te viselsz most egy inget. Van a kezeden egy óra, van egy szemüveged, ezek egyike sem lehet, hogy az óra kivétel, de hogy ezek már nem kézzel készülnek, mint mondjuk 500 vagy 1000 évvel ezelőtt, hanem gyártósorral. Máshogy tervezik, mást várnak el tőle. Valószínűleg a kampányok tervezésében, a grafikai munkában, a koncepcióalkotásban, a szövegírásban, meg a marketing munka egyre több területén az, amit korábban kézzel csináltunk, vagy valaki személy szerint odaült és kigondolta, ennek egy részét kiadjuk, nevezük egyszerűen gépeknek.
Zuckerberg ezzel kapcsolatban még rátett egy lapáttal, ő azt nyilatkozta, hogy a legtöbb vállalkozásnak elég lesz egy idő után oda menni a Metához, ugye a Facebook és az Instagram és a WhatsApp gazdájához, és bekötni a fizetési eszközét, tehát hogy a reklámdíjakat a rendszer tudja vonogatni a céges számláról, és meghatározni az üzleti célt, hogy mit szeretne a vállalkozásával elérni, és onnantól kezdve a rendszer önműködően gondoskodik majd arról, hogy megtalálja a vásárlókat, megszólítja őket, és vásárlást ösztönözni fog. Te mit gondolsz erről?
Ez végül is egybevág azzal, ami felé tartanak mindig is, tehát a Facebook, vagy inkább a Meta nagyon sok részét átveszi, tehát megszűnt például az, hogy te manuálisan választod ki a célcsoportod, mert azt mondod, hogy akkor ezt a nevezzük fekete doboznak, ami az ő rendszerük rábízott, hogy akkor ő majd eldönti, hogy kinek, mikor, melyik hirdetésedet mutatja meg, és egyébként ez hatékonyabb is. A kérdés az, hogy ez neked az érdekede, mert lehet, hogy a Metának az érdeke, de neked hirdetőként vajon az érdekede, hogy a kommunikációd fölötti kontroll egyre nagyobb részét átadjad egy olyan cégnek, aminek a részvényei azok nem téged gazdagítanak. Ez egy nyitott kérdés. Az, hogy ez mennyire lesz sikeres a Meta részéről, ez is egy nyitott kérdés. Én azt látom, főleg az Andromeda frissítés, meg az utóbbi frissítések nyomán, hogy az a rész, amit igazából senki nem szeretett a hirdetéskezelőben mókolni, meg a két hetente máshogy felépülő rendszert újra tanulni, ezeket átveheti a Meta, és egyre jobban felértékelődik, ezt kampányadatokon látjuk, a kreatív ereje, hogy milyen képet, milyen videót, milyen szöveget használsz, milyen ajánlatot hirdetsz, hogyan strukturálod a kampányaidat. Ez egyre inkább fontosnak látszik.
Ezzel szemben viszont a legtöbb tanács az AI-jal kapcsolatban az ügyfelek irányába szóló tanács, mindenféle szaklapoktól, marketing tanácsadóktól az arról szól, hogy hogyan lehet az AI-t minél több helyzetben a marketing kampányok, reklámkampányok megtervezésére, kivitelezésére használni, és ebből így folyamatosan szorul ki az ember, te pedig azt mondod, hogy felértékelődhet mégiscsak így ebben az emberi munka. Mire gondolsz?
Leginkább arra, hogy nagyon sokszor ezekben a diskurzusokban valahogy hiányzik az, hogy amúgy a fogyasztók mit szeretnének. Ami egy marketinges alapvetésnek kéne lennie, de olvasok LinkedIn-t, nézek YouTube-ot, vagy bármilyen módon nézem ezeket a riportokat, és egy ilyen őrült optimizmus van, hogy mindent szervezünk ki az AI-nek, és mindent csináljunk meg. És közben egyébként, hogyha elmész egy piacon körbenézel, azt látod, hogy emberek a generikus AI által generált ugyanolyan ízű, szagú, bűzű tartalmakat hamar felismerik, unják, semmit mondónak tartják, mert egyébként általában azok is. Tehát, hogy ez a része nem működik. És az, hogy
melyik közben kell szóljak, mert közben meg volt arról kutatás, ugye System One, Andrew Tindalli, amiből az derült ki, hogy nem nagyon izgatja az embereket, hogy egy reklám az AI-jal készül-e, vagy nem. Alapvetően nem kérdés ez a számukra, és nem szempont.
Hogyha jó az a reklám. Tehát szerintem itt a kulcs nem az, hogy AI vagy nem AI, hanem hogy ezek eszközök, és hogy az eszközzel mit alkotunk. Tehát, hogy nagyon sok olyan poszt van, amiről nem tud megmondani, hogy AI valamilyen fokú AI használata készül. Mert mondjuk a workflow-nak egy része a kutatás, ez az amaz, ki lett szervezve, de a végén valaki azt átnézte, a human in the loop az megmaradt. Tehát valakinek a hangja, a stílusa, a hozzáadott értéke megjelenik, és a végeredmény kiváló.
Valakinek a hangja, stílusát, ezt a kifejezést, ezt használtad azokban a beszélgetésekben is, amik így a felvételt megelőzték. Mit jelent ez, mire gondolsz, és miért az az állításod, hogy ezt az AI nem nagyon fogja tudni eltalálni?
Az AI-ok, amikor ezt fölvesszük, ugye nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezek egyre komplexebben, de alapjában mindig nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezeknek a alap felépítése az, hogy kiátlagolják a válaszokat. Tehát az a, megpróbálják kitalálni a következő tokent, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, de tényleg nagyon leegyszerűsítettük, és ez nem tud izgalmas lenni magától. Azokat kívülről kell belevinni a rendszerbe. Az, amilyen te vagy, hogyha fölhívod valamelyik szerettedet, akkor ők két mondat után meg tudják mondani, hogyha nem is látják a számot, hogy te beszélsz, mert a szavajárásod, a hangsúlyozásod, egy csomó minden, ami te vagy. És az elmúlt 10-20-30 évben márkák elképesztő összegeket és elképesztő energiákat költöttek arra, hogy elhitessék, hogy ők a barátaim, hogy ő a szomszéd srác, a szomszédlány, ő ők engem ismernek, az én értékeimet vallják, és bejött az AI, és ezek, minthogyha megszűntek volna ezek az igények, a szándékok, és mindenki arra ment rá, vagy hát nagyon sokan, hogy jó, akkor posztoljunk napi egy helyet, napi ötöt, volument növeljük, és váltsuk ki a munkánkat. De közben meg én azt látom a fogyasztók oldaláról, hogy ez a rossz AI használat az elképesztő közönyt vált ki belőlük.
Mit jelentene akkor a jó AI használat?
Egy olyan analógiát tudok hozni erre, hogy képzeljük el, hogy kimész Budapest határába, és elkezdesz ásni gödröket. Ez lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, de ásol gödröket. De fejlődik a technológia, ezért oda viszem egy markológépet, és akkor a markológéppel hatékonyabban ásol. Fölfedezed azt, hogy amúgy ki lehet szervezni dolgokat, és agentikus AI alapján megbízol több markolót, hogy azok ássanak helyetted valamilyen módon. A kérdés az, hogy ebben a konstellációban hogy születik az érték? Hát mondjuk leginkább szerintem úgy, hogy valakinek szüksége van arra a gödörre, amit ásol, mert azért, mert valamit meg tudsz csinálni, az nem biztos, hogy a piacgazdaságon belül ez egy értelmezhető érték teremtéssel jár. Tehát azon kell szerintem mindenkinek gondolkodnia, hogy rendben, itt vannak ezek az eszközök, amik egyre inkább fejlődnek, és fejlődni is fognak valószínűleg. Mi az, amit létrehozok? Kinek hozom létre? Hogy születik az érték? Kinek van arra szüksége?
Azt mondod, hogy ha az AI-on az a gondolkodás mutat túl, amikor a mindenféle marketing és reklám céllal létrehozott tartalmainkkal szemben elvárás az, hogy valamilyen értéket is kínáljon, és ne csak megszólítsa a fogyasztókat?
Ez is lehet egy szempont, leginkább azért, mert mondjuk X mennyiségű tartalom volt a piacon mondjuk 2022-ig, és utána ezeket most így nagyságrendérzékeltetésére mondjuk 10x meg 100x mennyiségű tartalom jön létre. Ugyanehhez hozzátehetjük a szoftvereket, amikor már vibe codinggal létre lehet hozni. Gyakorlatilag, hát nem bármit, de nagyon sok mindent, akkor rengeteg termék születik, és egy ilyen érdekes túlkínálati helyzet alakul ki, hogy nagyon olcsóvá válik az, hogy te legeneráltatsz egy képet, egy applikációt, egy szöveget, egy bármit. Most, hogy ez jó lesz-e, vagy nem, az eszközhasználat ügyességétől függ, de tegyük fel, hogy nagyon sokan nagyon jó dolgot hoznak létre. Ebben a közegben az fog nyerni szerintem, aki tudja, hogy kinek hoz létre, milyen problémát old meg, és eljut hozzá. Tehát marketing és termékfejlesztés szerintem fel fog értékelődni.
Az AI használatát egyébként leggyakrabban ugye idő megtakarítással, hatékonysággal hozzuk kapcsolatba, és az az érdekes, hogy én nekem ezekből a diskurzusokból nagyon hiányzik a minőségnek a kérdése. Mi lehet annak az oka, hogy valahogy az AI-jal kapcsolatban a minőség nem merül, mint a nem releváns dimenzió lenne, vagy nem lenne egy releváns kérdés?
Lehet, hogy egyszerűen az adaptáció elején járunk, és mindenki a operatív oldalról közelíti meg, hogy mit váltok ki, hogy váltok ki. Nem csak neked hiányzik a HubSpotnak, amikor ezt fölvesszük, akkoriban jelent meg a State of Marketing reportja, és abban 1500 marketinges válaszolt arra, hogy az AI meg a különböző marketinges kihívásaikról mit gondolnak, és az összegzésben olvasom, hogy a három legnagyobb előny, ami ma rendelkezésedre állhat, hogyha van egy erős branded, meg egy erős hangod, tehát valamit gondolsz a világról, valahogyan elmondod, van egy erős adatbázisod, ügyféladatok, meg a működésed adatai, illetve jó az ízlésed. És ez azért nagyon fontos, mert laikusként mondjuk generáltatsz magadnak valamit, hírlevelet, akármit, honnan tudod tesztelés előtt, hogy az jó-e vagy nem jó. Valakit az utcáról megkérdezi, hogy jó-e ez a plakát, jó-e ez a hírlevél, hát tippelni tud. Szakembert azt különbözteti meg, hogy van valamiféle ízlése, van valamiféle szakmai elképzelése, hogy ezek a plakátok többször jönnek be, mint nem, mert bizonyos alapelvek rendelkeznek benne.
Mavrek Balázs, nagyon köszönünk, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Köszönöm szépen.
Rebrief pedig egy hét múlva is érkezik. Addig is érdemes megkeresni a podcast csatornánkat a Spotify-on. Szép hetet kívánunk mindenkinek.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.